Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat ezen a körzeti alkalmon. Mielőtt elkezdenénk az ige tanulmányunkat, ige hirdetésünket, azelőtt szeretnék egy néhány szót szólni a körzetiről, illetve arról, hogy honnan is jöttünk egybe. Ugye a küldött értekezlet határozata volt, hogy szervezzünk az országban körzetiket, és ezt elkezdtük megvalósítani. Itt a győri körzeti tulajdonképpen az első, de bizonyos értelemben mégsem, mert a kiküldött témától eltértünk, mert a felkészülésre nagyon kevés időnk volt. Úgyhogy az első témának meghirdetett téma majd a januári, remélhetőleg második győri körzeti alkalmunkon lesz, amikor az advent mozgalomról, az advent hívők életpéldájából szeretnénk meríteni, és az alapján megújulni, megerősödni. Ezeknek a körzeti alkalmaknak az egyik nagyon fontos célja az, hogy olyan kérdésekről beszélgessünk, gondolkozzunk együtt, amelyek segítik a mi közösségünknek a megújulását, hitbeli megerősödését. A másik célja az, hogy a viszonylag egymáshoz közel élő gyülekezeti kapcsolatok erősödjenek, növekedjenek, ezért kisebb körzeteket hívünk össze, nyilván az egész országot nehéz összehívni, az egész Dunántúlt is nehéz összehívni. Ide a győri körzetire a tatabányai gyülekezetet hívtuk meg. Látom, hogy itt vagytok testvérek, tegyétek meg, hogy felálltok, hát ha nem mindenki ismer benneteket. Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket Tatabányáról, és nagyon örülök, hogy eljöttetek. Aztán, hogyha kicsit előrébb jövünk, akkor a tatai gyülekezetet is meghívtuk erre a körzetire. Kérlek benneteket, hogy akik Tatáról jöttetek, legyetek szívesek felállni. Szeretettel köszöntünk benneteket a tatai gyülekezetből. Jöttek néhányan a tatai gyülekezetnek egy misszió munkája, segítsetek,
Nyergesújfalun.
Makra Jenő testvérék a nyergesújfalui gyülekezetből, alakulók is közösségből vannak itt, szeretettel köszöntünk benneteket is. Mások sajnos nem tudtak eljönni részben betegség miatt, ahogyan hallottam. Itt vannak a testvérek Komáromból. Kérlek benneteket, hogy a komáromi testvérek legyetek szívesek felállni. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan el tudtatok jönni. Szeretettel köszöntünk benneteket. És hát nyilván a győri gyülekezet tagjai részei a közösségnek. És hogyha tovább haladunk egy kicsit, akkor Moson-Magyar-Óvárról is érkeztek testvérek, barátok. Legyetek szívesek ti is felállni, hogy hadd lássunk benneteket. Nagyon örülünk, hogy ti is eljöttetek, és reméljük, hogy áldást kapunk mindannyian itt a körzeti alkalmon. Köszönöm szépen. Tehát ezek a gyülekezetek azok, amelyeket ezekre az alkalmakra hívunk össze. És a mai napon egy különleges módon kicsit mindegyik alkalommal átalakítjuk majd a körzetiken a megszokott programunkhoz képest az alkalmakat. Mert az a célunk, hogy ezeken a körzetiken, hogyha lehet, akkor minél több lehetőség legyen beszélgetni, közösen gondolkozni, közösen tanulmányozni az igét. Jellegében tekintve egy kicsit hasonlítani fog majd a 11 órakor kezdődő programunk a főiskolai tábornak a szemináriumaira, amikor nem egy témát veszünk csoportokban át, hanem több témát hirdetünk meg csoportokban. Az ige hirdetéshez kapcsolódva hirdettük meg ezeket a témákat. Ugye a mai napra három ilyen gondolatkör lesz a kapcsolódás az ige hirdetéshez. Egyik csoportban az imádság és a hit általi megigazulás kapcsolatáról lesz szó. A másik csoportban Isten része és az ember része a hit általi megigazulásban. A harmadik csoportban pedig a megbocsátás és a megigazulás kapcsolatáról lesz szó. Kérlek benneteket, hogy gondoljátok át, hogy melyik csoportba ülnétek be majd szívesen. Nagyjából egyenlően kell elosztani magunkat, és annyiban más ez a körzeti, mint amit esetleg a jövőben szeretnénk, bár majd a nap végén megbeszéljük, hogy hogyan alakítsuk őket, hogy az eredeti elképzelésünk, illetve van egy olyan elképzelés, hogy más alkalmakkor majd ezeket a csoportokat kétszer tartjuk meg, és akkor legalább két témán részt vehet mindenki, és csak egy témáról kell lemondania. Így viszont most csak egy téma lesz, mert délután fél háromkor, hogy emlékezetem nem csal, délután fél háromra körzeti testvérgyűlést szeretnénk hirdetni, tehát a közösség tagjainak lenne egy testvérgyűlés, egy beszélgetés Cserbik János testvérünk vezetésével. Ez alatt az idő alatt a vendégeink számára, barátaink számára pedig egy csoportban egy negyedik témáról tartanánk beszélgetést, szintén a hit általi megigazuláshoz kapcsolódóan. Este vagy délután 5 órakor pedig lenne egy közös zárása ennek a mai napnak. Ennek a közös zárásnak az egyik célja, értelme az lenne, hogy összegezzük a mai napnak a tapasztalatait, tehát hogyha valami megindított bennünket, valami megszólított, akkor erről bizonyságot tehetünk. Illetve szeretném, hogyha egy kicsit megismerhetnétek a körzethez tartozó gyülekezeteknek a munkáját, szükségleteit, örömeit vagy bánatait. Tehát egy ilyen jellegű beszámolót is szeretnék kérni majd mindegyik kis csoporttól, akik itt vagytok. És ezen az alkalmon lehetne majd javaslatokat tenni arra is, hogy a körzeti alkalmakat hogyan használjuk fel, hogyan lehet jobban felhasználni. A holnapi napra, vasárnapra pedig meghirdettünk 8 órától 9:30-ig egy úgynevezett felelős képző alkalmat, amikor várnánk mindazokat, akik felelősséget hordoznak a gyülekezetben, vagy akik szeretnének felelősséget hordozni a gyülekezetben, és erre tudatosan készülni. Ez lesz majd 8 órától 9:30-ig itt a gyülekezetben, és 10 órától pedig egy közösségi napot hirdettünk. Én tegnap találkoztam egy olyan gondolattal, amit sajnálok, hogy nem 2 héttel korábban szembesültem vele, ugyanis van még egy csoport, amely hivatalos lenne erre a győri körzetére, ez pedig a kispápai alakuló csoport, amelynek egy nehézsége, hogy nem nagyon mobilisak, tehát nem tudtak eljönni ide közénk, közülük senkit nem tudunk itt üdvözölni, viszont pápán 5000 meghívót el kellene terjeszteni. És hát én mondtam Bella Géza testvérünknek, hogy fölvetem itt előttetek, gondolkozzatok rajta, hogy a közösségi nap után, délután, ha valaki vállalja, akkor az én autómban van 3 vagy 4 hely. Hogyha velem tartotok, akkor lehetőség van gyakorlati misszió munkában részt venni, elterjeszteni ennek az 5000 meghívónak a maradékát, ami gondolom, hogy marad nekünk délutánra. Géza föl fog majd hívni este engem, úgyhogy legyetek szívesek gondolkozni azon, hogy van-e köztetek olyan, aki rá tudja szánni azt az idejét, hogy vasárnap délután eljön velem, én vállalom, hogy vissza is hozom Győrbe, nem megyek onnan egyből haza, és akkor gyakorlati misszió munkát is lehet végeznünk. Nyilván, ha ezt 2 héttel előbb tudom, akkor nem közösségi alkalmat szervezünk, hanem meghirdetjük pápára a közösségi alkalmat, és misszió munkával kötjük össze. Hát talán ennyit szerettem volna így a közösségi, körzeti alkalmak céljaként, bevezetésként elmondani. És a mai körzeti alkalmunknak a központi témája a szentély szolgálat és a hit általi megigazulás kapcsolata címet viseli. És engedjétek meg, hogy kicsit rendhagyó módon én ne egy igevers felolvasásával kezdjem ezt az alkalmat, hanem egy kérdést hadd tegyek fel nektek, amire választ is várnék természetesen, tehát nem költői kérdés lesz. És ez a kérdés pedig így hangzik, hogy hogyan tudnánk tömören, röviden megfogalmazni azt, hogy miután Jézus elment erről a földről a feltámadása után, miután visszavitetett a mennybe, mi kezdődött el, mi zajlik, mi történik, és mi annak a célja, értelme. Másképpen úgy is megfogalmazhatnám ezt a kérdést, miért nem jött el Jézus azonnal az ő feltámadása után, miért nem vette át a hatalmat a mi földünkön. Hiszen nem vette át. A történelem tovább folytatódott, és még zajlik mind a mai napig. Nem olyan nehéz a kérdés, mint amilyen bonyolultan föltettem. Attila?
Én úgy gondolom azért, mert nem csak arról van szó, hogy Jézus legyőzte a sátán érőket, hanem arról van szó, hogy azok, akiket megváltott, azok is le tudják győzni ezeket az erőket. Tehát erről szól ez a történet, és tudjuk, hogy a legvégén azért fog eljönni Jézus, mert lesz egy olyan közösség vagy nép, amelyik eljut ugyanarra győzelemben, mint Jézus. Tehát ennek a, ez zajlik, tehát ezért nem fejeződött a történet, hogy Jézus menni mellette után befejeződött, mert legyőzte a bűnt és a halált, de nem csak neki kell ezt.
Köszönöm szépen. Hallottátok hátul? Vagy fel kell hangosítsam?
Csak egy mondat elején még annyit fűzök hozzá, hogy jókönyvéből tudjuk, hogy perfolyik. Tehát ez nem csak arról van szó, hogy... Tehát ez egy kozmikus dolog. Ez egy világegyetemről zajló dolog, a bűnnek és a jónak és a rossznak a küzdelme.
Igen, tehát hogyha röviden összegezni szeretnénk, akkor egyrészt azért nem következhetett rögtön be a hatalom átvétel a feltámadás után, mert Jézus győzelmének meg kell ismétlődnie a hívők életében. Krisztus szabadítása, Krisztus hatalma meg kell, hogy mutatkozzon a hívő emberek életében is. A másik pedig, amit ki kell mondanunk, hogy nem csupán megváltásra van szükségünk, nem csupán bűnbocsánatra van szükségünk, de bűn eltörlésre is szükségünk van. Szükség van arra, hogy az a nagy per, amely zajlik, és nem csak mi körülöttünk zajlik, hanem az Isten személye körül is zajlik, szükség, hogy ez a nagy per végbe menjen, leperelje az Isten a mi perünket is, és másrészt, hogy az Isten személye körül is a per egyértelműen dűlőre jusson, és hívő emberek sokasága kimondja azt, hogy az Isten méltó arra, hogy uralkodjon, hogy övé az uralom. Ez az, amiről szó van. Tegyünk hozzá, akarunk-e hozzátenni, én szeretnék lehetőséget adni. Tessék!
Szerintem ennek a feltételnek hiányzik, hogy az evangélium elterjedjen az egész.
Így van. Ugye ez is egy nagyon fontos szempont, hogy Jézus győzelmének a híre, az isteni szabadításnak a híre el kell jusson az egész világra, ahogyan Máté evangéliumában ezt hallottuk, megfogalmazta Jézus, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetük bizonyságul az egész földön, és akkor jön el a vég. Kiegészítenénk-e mindazt, ami eddig elhangzott? Tessék, Gina!
Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy én elmegyek az én atyámhoz, és helyet készítek nektek, és majd utána eljövök, értetek. Ez a helykészítés is zajlik, és ebben mindaz beletartozik, amit itt elmondtam.
Egyben. Ugye a helykészítés gondolata az érint bennünket, hogy mi alkalmasakká váljunk arra az országra, és érinti azokat a lényeket is, akiknek be kell fogadnia bennünket, akiknek meg kell győződniük arra, hogy nem veszélyeztetjük az ő országukat a mi bűneinkkel, hogy nem fertőzzük meg újra a mennyet is az Isten elleni lázadással. Van-e még gondolatotok ehhez? Tessék, Pali!
Hogy azon a nagy perrel kapcsolatban, amit említettél, hogy Isten megengedi ennek az egész világnak, ennek az egész globusnak, hogy beteljesítse Sátán elveit, és az egész mindenség előtt bizonyossá váljon, hogy ez a pusztulásnak és a halálnak az útja, amit Sátán eléjük tárt, és választaniuk kellett. Jézus nyilván, amikor győzött, magához vonzott mindenkit, de az Isten megengedi, hogy egy egész világ életében jusson teljességre Sátán elve és ennek a kudarca.
Igen. Köszönöm szépen. Egy újabb kérdést szeretnék feltenni nektek, hogy Jézus ezekért a célokért, mert amint láttuk, ez egy összetett, nem lehet egyetlen egy dologban megfogalmazni, hanem egyás mellé lehet tenni mindazt a célt, amit felsoroltunk. Hogyan munkálkodik Jézus ezért a célért? Ugye ez az, amit a Biblia így tanít nekünk, hogy ezt a munkát, ezt a célt Jézus az ő papi szolgálatán, és akkor tegyük mellé, és főpapi szolgálatán keresztül éli el, a mennyei szentély szolgálaton keresztül éri el. Mi nem láthatjuk most fizikailag a szentélyt, nem szemlélhetjük azt, amit Jézus tesz fizikai módon, hogy elzarándokolunk oda, és szemléljük, amit végez. Mégis nagyon fontos az, hogy ez ott legyen a mi gondolkozásunkban, ott legyen a mi látásunkban, hogy Jézus miután felment a mennybe, nem szakadt el tőlünk, nem vált el tőlünk, nem fejezte be az értünk való munkálkodást, hanem ő nagyon is aktív munkát végez értünk, noha mi azt nem látjuk közvetlenül. szeretnélek kérni benneteket, hogy próbáljuk meg felidézni a mennyei szentélynek a felépítését, próbáljuk meg felidézni, hogy milyen berendezési tárgyakat ábrázolt nekünk az Isten a földi szentély szolgálaton keresztül, amelyen keresztül tanít minket arra, hogy hogyan munkálkodik Jézus értünk az ő mennybe menetele óta. Mi minden található a szentélyben? Egyrészt ott van, ugye, kezdjük ott, hogy hány részből áll a szentély. Két részből, de ha úgy tetszik, akkor három részből. Mert van egy pitvar, és akkor kezdjünk el kintről befele haladni gondolatban a szentélybe. Megállunk a pitvar bejáratánál. Mi az első dolog, amit látunk? Ugye látjuk az áldozati oltárt, amely közvetlenül ott van a szentély épülete és a bejárat, a pitvar bejárata között. Az áldozati oltár, amely ugye az egésznek a kulcsa, minden szolgálatnak a kulcsa, az, a reménységünknek az alapja, hogy van egy helyettes, aki meghalt a mi bűneinkért, amiért a pap kijöhet és azt mondhatja, megbocsátották a te bűnödet. Elengedték a te adósságodat. Hogyha tovább haladunk a szentély felé, mi a következő, amivel találkozunk? Ott van ugye a mosdómedence, amelyben a papoknak mindig meg kellett fürödni, mielőtt beléptek volna a szentélybe, kifejezve ezzel azt, hogy olyan szentség és olyan tisztaság van az Isten szín előtt, az Isten jelenlétében, amely semmilyen bűnt, semmilyen sömörgözést, semmilyen kosztpiszkot nem visel el. És ők csak ábrázolják azt az igazán tökéletes megváltót, aki az emberért közben járhat. Hogyha elérkezünk a szentély ajtajához, akkor mivel találkozunk? Kicsit hangosabban. Így van. Egy kárpittal vagy függönnyel. A szentélyen semmiféle világosság, a szentélyben semmiféle világító ablak, fény kívülről nem megy be. Magában a szentélyben teljes sötétség lenne, hogyha nem lenne ott egy berendezési tárgy. Ez a kárpit, ami elzárja a szentélyt, és hogyha belépünk ezen a kárpiton keresztül, akkor találkozunk az egyik tárgyal, amire már utaltam. Ez a menóra, a hétágú gyertyatartó, amelynek a funkciója az volt, hogy világosságot adjon, és folyamatosan kellett világítani, folyamatosan kellett pótolni benne az olajat, hogy mindig legyen világosság a szentélyben. Mivel találkozunk még a szentély első részében? Ott van a szent kenyerek asztala. A szent kenyerek asztalára szombatról szombatra kellett friss kenyeret felrakni, amely aztán ott volt egy héten keresztül az Úr színe előtt. Mivel találkozunk még a szentélyben? A jó illattétel oltárával, az aranyoltárral, vagy füstölő oltárral, amely közvetlenül a második résznek a bejárata előtt volt elhelyezve, és mikor használták ezt a jó illattétel oltárát? Én úgy tudom, hogy nem folyamatosan használták, hanem volt egy meghatározott ideje, amikor ezt használták. Reggel és este az imádság órájában. Tehát ez nagyon fontos, hogy erről az oltárról a füst szállt fel akkor, amikor a hívők imádkoztak, könyörögtek. A reggeli és az esti áldozat ideje volt az imádságnak is az ideje a zsidóság számára. Erről az oltárról hova szállt a füst? Beszállt a füst a belső részbe, a szentek szentjébe, a legszentebb helyre, amelyet szintén egy kárpit választott el az első résztől, de a kárpit fölött át tudott menni a füst, amely beszállt a szentek szentjében. Mi volt a szentek szentjében? Mi található a szentek szentjében? Ott van a frigyláda, és mi minden volt a frigyládában, vagy a frigyláda előtt? Ott volt az Isten törvénye a frigyládában, méghozzá Isten saját kezével írt törvénye. Ott volt a mannás korsó, és ott volt Áron veszélye, valamint ott volt Mózes törvénye a frigyláda előtt, mint egy emlékeztetőül. És magán a frigyládán pedig ott voltak a kérubok, akik betakarták a testüket, elfedezték magukat, ahogyan azt a Biblia leírja. Nagyon röviden gondoljuk végig, hogy mindez miről szól, mire tanítanak. Ugye az áldozati oltár, ahol az áldozatot elégették, bemutatták, tanít arra, hogy bűnt rendezni, bűnbocsánatot nyerni csak egy helyettes áldozat élete árán lehet. Az az ember, aki rádöbbent arra, hogy valamit rendeznie kell, annak az embernek szembesülnie kellett azzal, hogy bűnbocsánatot, kegyelmet csak egy helyettes áldozat által nyerhet, akinek meg kell halnia az ő bűnéért. A bűn az nem rendezhető másként, a bűnnek ez a súlya. Azzal szembesít bennünket ez, hogy Krisztusnak, az Isten fiának, az Atya egyszülöttjének kellett meghalni a mi vétkeinkért, azért, hogy nekünk lehetőségünk legyen élni, azért, hogy nekünk ne kelljen meghalni a saját bűneink büntetéseként. Ennél az áldozati oltárnál két dolgot lehetett tenni, két dolgot tehetett a pap, vagy evett a bemutatott áldozatból, és a személyében hordozta tovább a bűnt, vagy pedig vért bevitte a szentélybe, és hintett a kárpit előtt, kifejezve, hogy átkerült a bűnösnek a bűne a szentélyre, és a szentély hordozza a bűnt, oda hárította a bűnös az ő bűnét. Gondoljuk meg, hogy mit jelképez a világító gyertyatartó a menóra. Mit fejez ki az, hogy ha nem világít, akkor nincs világosság? Mit fejez ki az, hogy folyamatosan kell világítson? És mit fejez ki az, hogy a papnak a feladata az, hogy pótolja az olajat, és felügyeljen arra, hogy a gyertyatartó folyamatosan világítson? Mit ábrázolt ez?
Jézus felelt, és azt mondta Jeruzsálem a templomban, hogy én vagyok a világ világossága.
Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Tehát az a fény, ami gyúl, az magát Jézust jelképezi, és azt jelképezi, hogy az ember számára világosság, reménység semmi nem lenne Jézus nélkül. Kedves testvérek, nem tudom, hogy mi ezt mennyire éljük át. Nem tudom, hogy mennyire fogjuk fel, hogy bármi, aminek örülünk, bármi, ami reménységet ad nekünk, minden Krisztus halálának, Krisztus személyének köszönhető. Hogyha bármikor megértünk valamit a Bibliából, hogyha bármikor világosság gyúl bennünk, és meg tudunk ragadni valamit az Isten üzenetéből, azt mind Krisztus értünk végzett munkájának köszönhetjük. Mert a papnak volt a feladata, hogy olajat adjon, olajat töltsön a gyertyatartóba. Vagyis Krisztus közbenjárói munkájának, Krisztus papi szolgálatának a feladata, hogy olajat adjon. Mi ez az olaj? A Szent Lélek. Hogy elküldje az ő lelkét, és világosságot gyújtson. De nagyon érdekes ez a jelképrendszer, mert még egy dolgot mondott Jézus. Nem csak azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, hanem azt is mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha a Jelenések könyvét megnézzük, az első fejezetet, azt látjuk, hogy a gyertyatartó az a 7 gyülekezet. Tehát a gyertyatartó jelképezi a 7 gyülekezetet, amelynek képviselnie kell a gyülekezeteket, amelyeknek képviselniük kell az Istentől kapott örömhírt, evangéliumot, amely a világban az egyetlen világosság és reménység. A mi világunkban kezdik az emberek felismerni azt, hogy nincsen kiút, hogy ahogyan élünk, tönkretesszük a földet, és rengeteg pótlékot keresnek, és keresik azt, hogy mi lesz a megoldás, mi lesz a feloldás ennek a helyzetnek. De testvéreim, a gyülekezetre rábízta az Isten a világosságot, amely az egyedüli fényforrás a világ számára. Nem ember csiholt a szikra, hanem az Isten által gyújtott világosság. Krisztus ad lehetőséget, hogy megértsük az igét, hogy befogadjuk az igét, és ad lehetőséget arra, hogy mások is megismerjék, és mások számára is feltáruljon ez. Mit jelkép ez a szent kenyerek asztala? Mit jelkép ez a kenyér? Pontosan. Ugye a kenyér nagyon világos jelképrendszer az én testem, mondta Krisztus. A Krisztus teste, a Krisztusnak szenvedése az ember helyetteseként az, amit a kenyér jelképez. Másképpen, más vonatkozásban mit jelképez még a kenyér? Az igét magát összekötődik Krisztussal és Krisztus szenvedésével. Tehát a kenyér az Isten beszéde, a lelki táplálék, amelyből a legfontosabb lelki táplálék Krisztus maga és Krisztus áldozata a mi számunkra. Szombatról szombatra kellett felrakni, és a papoknak kellett felrakni szombatra. Mit fejez ez ki számunkra? Hogy a papok Jézust jelképezték. A papok Jézust ábrázolták. Ebben igazad van, csak ne felejtsük el, hogy a jelképrendszerben ki a pap? Jézus. A papoknak kellett felrakni az igét. Most ebből a vonatkozásból nézzük meg, teljesen igazad van. Aki az én igémet hirdeti, hirdes az igémet igazán. De a papok miközben tanították a népet, a közben Krisztust ábrázolják, és a szentély szolgálatában ez azt fejezi ki, hogy Krisztus ad lelki táplálékot nekünk. Nem független az, hogy én megértem az igét, az, hogy én olvasva megértek valamit az igéből, nem független Krisztus közbenjárói szolgálatától. Ő akar gondoskodni, és ő gondoskodik arról, hogy szombatról szombatra lelki táplálékot nyerjen a gyülekezet. Ez nem egyszerűen egy ige hirdető ügyességén, felkészültségén múlik, hanem mögötte ott áll egy küzdelem az Isten részéről az emberért, ott áll egy küzdelem az Isten részéről az ige hirdetőért, a gyülekezet tagjaiért, mindenkiért, hogy friss lelki táplálékot, az ige új megértését nyeljük általa. Ez az elsődleges jelentése. Természetesen jelenti azt is, hogy tiszta igét kell hirdetni szombatonként a gyülekezetben. A füstölő oltáron felszálló füst mit jelképez? Mond hangosan? Az imádság. De kinek az imádsága? Ugye itt megint a hívők imádsága egyesül valamivel, és ez a valami a Krisztus imádsága, aki képviseli a mi kéréseinket, és aki nem csak képviseli, nem csak szolgai módon elmondja, amit mi kérünk az Atya szín előtt, hanem aki hozzáteszi a sajátját. A saját áldozatának, tiszta életének és áldozatának a jó illatát, amiért elfogadható a mi kérésünk az Atya előtt. Amiért bátran imádkozhatunk, elmondhatunk bármit, mert az Atya Krisztusban hallgat meg bennünket, és hogyha ezzel a gondolkozással megyünk, akkor Jézus azt ígérte, hogy kérhettek bármit, megvan a ti kérésetek az Isten szín előtt. Nem tudom, hogy érzékeljük-e azt, hogy mindent Krisztus közbenjárásának köszönhetünk. És nem tudom, hogy érzékeljük-e azt, hogy mindent elnyerünk Krisztus közbenjárása által, amire szükségünk van. Ahogyan az Efézusi levél ezt megfogalmazta, hogy minden lelki áldással megáldott minket az Isten a mennyekben, a Krisztus Jézusban. Minden segítséget megad az Isten. És ennek a segítségnyújtásnak egy végcélja van. Ez pedig az, amit a nagy engesztelési nap fejez ki a szentély szolgálatban. Az a végcélja, hogy a nagy engesztelési napon, amikor bemegy a főpap a szentélybe, bemegy a legszentebb helyre, a szentek szentjébe, akkor eltávolíthassa a bűnöket, a korábban áthárított, azaz megvallott és bűnbocsánatot nyert bűnöket, eltávolíthassa a szentélyről, és tökéletesen és teljesen megtisztíthassa a szentélyt. A mennyei közbenjáró szolgálatnak a végcélja az értelme az, hogy az Isten eltörölhesse a bűnt, és lezárhassa a bűntörténelmét, és újra együtt lehessen az övéivel. Itt szeretnék egy igeverset felolvasni, Jeremiás próféta könyve 50. fejezet 20. versét, amely ennek a folyamatnak a végeredményét megfogalmazza. Azt mondja Jeremiás könyve 50. fejezet 20. verse: azokban a napokban és abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz. A Júda vétkei, de nem találtathatnak, mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Azt mondja ez a profécia, hogy akkor, amikor az Isten összegyűjti az ő gyermekeit, akkor, amikor az Isten helyreállítja Izraelt, akkor azokban a napokban keresni fogják az ő bűneit, de nem találják. Miért nem találják? Mert az Isten kegyelmes hozzájuk, mert eltörli az ő vétkeiket. És én szeretném, hogyha gondolkoznánk egy kicsit azon, hogy ez a folyamat hogyan történik. Én attól tartok, hogy mi nagyon könnyen belecsúszunk abba, hogy éljük a mi hétköznapi életünket, és szem elől tévesztjük azt, hogy a mi életünk szorosan kötődik a mennyei szentély szolgálatához. Hogy Krisztus nem messze és nem távol van tőlünk, hanem amit ő végez, az közvetlenül kihat a mi életünkre, és azt akarja, hogy mi tudatosan kapcsolódjunk össze vele ebben a munkában. Mert ő ide akar elvezetni bennünket. Azokban a napokban és abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael bűne, de nem lesz. És a Júda vétkei, de nem találtatnak, mert kegyelmes leszek azokhoz, akiket meghagyok. Az Isten kegyelme törli el a mi bűneinket, de nem független tőlünk ez a folyamat, hanem szorosan összekapcsolódik a mi hitéletünkkel, és csak azok életében kapcsolódik össze, akik tudatosan összekapcsolják az életüket Krisztus munkájával, azzal a munkával, amit ma tesz értünk, amit folytat ma értünk a mennyben. Van egy hasonlat, amit Ellen White használ, és ezen a hasonlaton lehet, hogy érdemes gondolkoznunk kicsit többször. Azt mondja, hogy ugye azt a Bibliából tudjuk, hogy a nagy engesztelési nap az nem más, mint az utolsó ítélet, amikor mindenkinek a sorsa eldől végleg. Tehát ahhoz lehet hasonlítani ezt, mintha egy bírósági per zajlana. És egy olyan különleges bírósági per zajlik, ahol nekünk személy szerint nem kell megjelennünk, a személyünkben nem kell ott lennünk, mert valaki képvisel bennünket, és hordozza a mi gyalázatunkat. De gondoljunk bele, hogyha itt a Földön megidéznének bennünket a bíróságra. Foglalkoztatná bennünket. És hogyha egy olyan különleges per zajlódna, hogy nem lehetünk ott, de rólunk zajlik, és tudjuk, hogy zajlik, foglalkoztatná minket. Én azt hiszem, hogy minden nap eszünkbe jutna, és minden nap ott lenne a kérdés, hogy hova dől, hol tart, merre halad. És kedves testvéreim, én azt gondolom, hogy azért lenne fontos ezen gondolkozni, mert ha tudatosan nem működünk együtt, hogyha nem keressük ezt, akkor az a cél, amit az Isten meghatározott, amiért történik ez a szolgálat, nem valósul meg, nem teljesül be a mi életünkben. Az Isten ezt a munkát szeretné elvégezni, hogy eltörölje a mi bűneinket. Lapozzunk át Ézsaiás könyve 4. fejezetéhez, és nézzük meg, hogy hogyan, milyen eszközökkel végzi ezt az Isten. Azt mondja a 4. fejezet első 3 verse: és amanapon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik mindenki, aki Jeruzsálemben az élők közé beíratott. Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, s lángoló tűz fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lesz. Kérlek benneteket, hogy ebből a szakaszból emeljük ki azt, hogy az Isten hogyan munkálkodik ebben az időszakban, ami bűneink eltörléséért. Mivel munkálkodik ezért? Mivel munkálkodik Jézus Krisztus, ami bűneink eltörléséért? Mit találtatok ebben a szakaszban? Az egyik, amit kiemelhetünk, eltisztította belőle az ítélet lelkével és a megégetés lelkével. Talált-e valaki még mást is, ahogyan munkálkodik értünk az Isten? Marian? A másik, amit ez a szakasz középpontba állít, hogy azon a napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lesz. Az Úrnak csemetéje Krisztus. Krisztus munkája, az Atya munkája és Krisztus munkája arra irányul, hogy lássuk a mi megváltónkat, mint megfeszített és feltámadt üdvözítőt, hogy lássuk magunk előtt az ő szeretetét, az ő áldozatát, és ami szívünkben kialakuljon az, hogy belé kapaszkodunk, hogy rátámaszkodunk, hogy megragadjuk az ő szeretetét ez alapján. Az ítélet lelke és a megégetés lelke egyetlen célt szolgál a mi életünkben, hogy szorosan kapcsolódjunk Krisztushoz, ami megváltónkhoz, hogy megragadjuk az ő életét és az ő kegyelmét a mi számunkra. De ez a két kifejezés, az ítélet lelke és a megégetés lelke, ez két nagyon aktuális és nagyon fontos kifejezés a mi számunkra. Gondolkozzunk el azon, hogy mit jelent a Bibliában a tűz. Mit jelent az, amikor tűz támad? Hangosabban? A próbatételt, a megpróbáltatást. Az megégetés lelke tehát azt jelenti, hogy az Isten nehézségeken, bajokon, megpróbáltatásokon keresztül munkálkodik azért, hogy mi Krisztushoz meneküljünk és Krisztusra támaszkodjunk teljesen. Mi nem vagyunk tudatában, hogy annyi mindenre támaszkodunk. Addig, amíg le nem hántja a mi életünkről az Isten, addig, amíg el nem vesz dolgokat, mi nem ismerjük fel, nem vesszük észre, hogy rengeteg dolog van, amire építünk, amiben bízunk, amelyek nem Krisztushoz segítenek, és nem Krisztus adja, hanem amelyek Krisztus pótlékok, Krisztus helyébe lépnek a mi életünkben. A másik kifejezés, az ítélet lelke kifejezés, mit jelenthet? Ugye ez a kifejezés pedig arra utal, hogy Isten elküldi az ő szent lelkét, mint az ítélet lelkét. Azt a lelket, aki bizonyságot tesz az ítéletben. Azt a lelket, aki tudja, hogy mi van a szívünk legmélyén. És elküldi hozzánk, miért küldi el? Hogy tudatában legyünk, hogy felismerjük azt, hogy valójában milyen állapotban vagyunk. Hogy felismerjük azt, hogy mi az, ami a mennyei ítélőszék előtt elhangzik rólunk. És hogy változtathassunk, segítséget nyerhessünk, mielőtt lezárulna az ítélet fölöttünk. Kedves testvéreim, egyetlen egy kérdést szeretnék utoljára feltenni. Mit jelent együtt működni a gyakorlatban azzal a Krisztussal, aki a mennyben azért munkálkodik, hogy eltörölje a mi bűneinket, aki ennek érdekében tudatosan visel gondot rólunk és hoz nehézségeket az életünkben, hogy megtanuljunk rátámaszkodni, aki ennek érdekében elküldi az ő szent lelkét, mint az ítélet lelkét, hogy megláthassuk önmagunkat, és tudatában lehessünk, hogy mire van szükségünk, és aki azért munkálkodik, hogy lássuk őt, mint üdvözítőt, és értékeljük és becsüljük meg az értünk hozott áldozatot. Mit jelent a gyakorlatban együtt munkálkodni ma Krisztussal abban, amit ő értünk végez? Hogy gondolkoztok ezen? Ez jelent döntéseket az életünkben, hiszen amikor meglátunk valamit, ami eltávolít tőle, akkor az egy döntési helyzet a mi számunkra. Mit jelent még? A gyakorlatban mit jelent ezzel tudatosan együttműködni? Kina?
Dávid úgy imádkozza, hogy titkon bűnöktől szabadíts meg engem, és tulajdonképpen ezzel együttműködésre hívja az Istent, hogy tárja fel előtteni az, ami még az
Én is úgy fogalmaznám meg kicsit más szavakkal. Tudatosan együttműködni ott kezdődik, hogy ugyanazt a célt tűzöm magam elé. Addig, amíg nekem más célom van, mint amit az Isten szeretne célként elérni az életemben, addig hihetetlen erőfeszítésbe kerül az Istennek, hogy korrigálja az én téves célomat. Az Isten tudatosan azért munkálkodik, hogy minden bűntől megtisztítson, hogy alkalmassá váljunk a mennyre. Tudatosan munkálkodunk ezért. Ez is a mi célkitűzésünk-e. Vagy nekünk vágyaink vannak, kívánságaink vannak, amelyek mások egy kicsit, és amelyeket szeretnénk, hogyha az Isten ezeket szolgálná az ő segítségével. Másik, amit szeretnék megfogalmazni, tudatosan együttműködni, elfogadva ezt a célkitűzést, önvizsgálatokat. Az önvizsgálat ebben az összefüggésben nem más, mint lehetőséget adni az Istennek tudatosan arra, hogy megvizsgáljon engem. Alkalmat és lehetőséget adni az Istennek, hogy megvizsgálhasson engem, és nevelhessen, formálhasson, alakítson. Ez ilyen nagyon egyszerű hétköznapi dolgokat jelent, mint csöndben lenni az Isten szín előtt. Mint hogy kézbe venni az igét és a bizonyságtételeket, hogy szólhasson, ahogyan akar, szólhasson hozzánk. És imádságban válaszolni minden olyan dologban, igen, dönteni, és az akaratunkat odaszánni, amit megértettünk a saját életünkre vonatkozóan. Tudatosan megvizsgálni a szokásainkat, tudatosan megvizsgálni az indítékainkat, tudatosan mérleget vonni a cselekedeteink fölött, lehetőséget adva az Istennek, hogy ő a legfontosabb munkát végezhesse az életünkben. Kedves testvéreim, erre hív bennünket az Isten ebben az időszakban. És ez nem egy szomorú dolog, küzdelmesnek igen, de nem egy szomorú dolog, ez egy örömteli dolog. Mert hogyan is hangzott az ige Jeremiás könyvében? Abban az időben kerestetik az Izrael vétke, de nem találtatik meg. Mert ez a végeredmény ennek a munkának. Adja az Isten, hogy ebben tudatosan együttműködjünk vele. Amen.
Kérem a gyülekezetet, hogy aki megteheti, az letérdelve, a többiek pedig felállva adjunk hálát az Úrnak a honnan.
Mennyei édesatyánk, szeretnénk megköszönni neked Jézus Krisztust, ami megváltónkat. Szeretnénk megköszönni azt, Úrunk, hogy minden bűnre felkínálsz bűnbocsánatot az ő áldozata által. Köszönjük, hogy egyikünknek sem kell azt mondani, hogy az én helyzetem reménytelen, mert nagyobb az én bűnöm, mint amit Krisztus szenvedett, aminek a büntetését Krisztus elszenvedte. Istenünk, szeretnénk hitben megragadni, hogy mindenről gondoskodtál számunkra, amely ahhoz szükséges, hogy megváltozzon a mi életünk, amely ahhoz kell, hogy erősek legyünk hitben, hogy beléd kapaszkodjunk. Köszönjük, Istenünk, hogy Krisztus közben járunkként, főpapunként hordoz bennünket, és hogy azért küzd, hogy a mi bűneinket teljesen eltörölhesse, hogy emlékezésre legyen róla. Szeretnénk, Istenünk, azt kérni tőled, taníts veled együttműködni ebben a munkában. Taníts bennünket, hogy lássuk Krisztust napról napra magunk előtt, mint főpapunkat, aki munkálkodik értünk. Segíts felfedezni azokat a próbákat, felfedezni a te gondviselésednek ezernyi jelét az életünkben, és felfedezni azt a célt, amelyet megérthetünk a szentélyből. Hogy te mindenen keresztül azt akarod munkálni, hogy szoros, élő kapcsolat legyen közöttünk és te közötted, hogy Krisztus ereje nyilatkozzon meg a szívünkben, hogy a mi jellemünk megváltozzon, és szabadokká legyünk a bűn uralmától. Köszönjük Istenünk, hogy ezért munkálkodsz, köszönjük Krisztusunk, hogy nem szűnsz meg hordozni bennünket, és arra kérünk, taníts bennünket együttműködni veled, taníts minket odafigyelni rád, taníts minket csendben lenni, taníts minket az önvizsgálat helyes gyakorlására, és add Istenünk, hogy a bűnbocsánat örömét és a szabadságnak az örömét átélhessük általad. Amen.